Vendégem továbbra is Katona Katalin, pszichológus, munka és szervezet pszichológus, egyébként pedig szexuálpszichológus, és volt rendőr nyomozó, amiről már eddig az elmúlt 20 percben viszonylag sokat elárult nekünk, és ott hagytuk abba, hogy mi hiányzik, vagy éppen nem hiányzik a rendőri, a nyomozói létből, az előző életedből, és hogy azt mondtad, hogy igen, sok minden, de nyilván az ember megtalálja egy másik szakmában is önmagát, meg a jót, a szépet, ami tölti őt. Mennyit változtatott rajtad az anyaság, mert hogy van egy 5 éves kisfiad?
Hát biztos, hogy nagyon sokat. Én azt gondolom, hogy a türelmesség az mindenképp erősödött bennem, a tolerancia és a kreativitás. Na, nekem ez a kedvenc területem, hogy amit korábban így csodálkozva néztem, hogy úristen, így ezek az anyukák, hogy találnak ki ilyen dolgokat, és aztán valahogy a gyerekhez így feloldotta bennem, hogy mindenre van válaszom, mindent meg tudok magyarázni, mindent meg tudok csinálni, és hogy ez egy ilyen nagyon nagy magabiztosságot is adott egyébként. Úgyhogy az anyasság, én nem gondolom egyébként, hogy ezt annyira piedesztára kell emelni, mint amennyire sokszor ma teszik, és tudom, hogy nagyon sok hiányosságom van anyaként.
De egyébként ennek is van oka, hogy miért emelik így fel az anyasságot, hogy nyilván sokáig a nők nem tudtak kiteljesedni a munkavilágában, ez jut nekem erről az eszembe, hogy valószínűleg otthon tudtak kiteljesedni, ez lehet egy gyökere ennek.
Abszolút, egyébként erről pont a múltkor olvastam, hogy minél inkább kiszorították a nőket a társadalmi életből, meg a kulturális életből, az oktatásból, mindenből, ugye annál inkább erősödött, hogy akkor ők a ház úrnői, a matriarchák, ők rendeznek ott mindent, és hogy hát ugye ez nagyon fontos az embereknek, mindenkinek, hogy valamilyen területen sikert élhessen meg, egy pozitív visszacsatolást kaphasson, és hát a nőknek ez maradt hosszú-hosszú évszázadokon keresztül.
Nyilván ez időközben már változott, és ugyanúgy, hogy arról beszéltünk, hogy van egy 15 éves nyomozói karriered, azóta most már sok éve pszichológusként dolgozol, mellette kell valahogy balanszírozni, hogy az anyaság és a munkavilága is működjön. Te ezt hogyan teszed?
Hát egyrészt nyilván családi segítséggel, azért ez nem volt zökkenőmentes kitalálni azt a ritmust, ami mindenkinek megfelel, és aztán végül is a héten, nálunk ez úgy állt be, hogy a héten van 2 nap, amikor én így reggeltől estig dolgozok, és akkor olyankor vagy az apukájával van a kisfiam, vagy babysitterünk van, és akkor a hét összes többi maradék napján, akkor én tudok vele lenni délután. Egyébként ez a 2 nap, amikor estig dolgozok, ez egyáltalán nem könnyű olyan szempontból, hogy ezt a kisfiam azért úgy nagyon nehezen viselte. Tehát, hogy itt jön be az, hogy persze így anyakarriert épít, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy azért ez egy nagy dilemma volt, hogy szabad-e nekem szakmailag is megélni magamat, szabad-e nekem ezt csinálni kvázi a gyerekem rovására, és akkor nagyon mindenféle pszichológiai eszközt bevetve meggyőztem magamat, hogy a gyerek jó helyen van, biztonságban van, nyilván meg kell tanulnunk így leválni egymásról, nekem is el kell hinni, hogy nekem jár az, hogy én ezt a szakmai utat is járhassam.
Tehát, hogy jól érezd magad a bőrödben, igen, amihez ugye hozzájárul az is, hogy azt csináld, amit szeretsz.
Igen. És szóval nálunk azért ez egy, nem tudom, legalább egy 1,5 éves folyamat volt, mire a kisfiam nem datosan és durcásan és elutasítóan várt engem haza. Hát nem is várt, csak így tudomásul vettem, hogy anya hazajött. Most már ezt ő jól kezeli. Nekem még mindig van ebből persze lelki furdalásom, hogy akkor ez így rendben van-e. De azt gondolom, hogy így mindenki más, tehát hogy vannak nők, akiknek tényleg az az életük, és arra vannak kitalálva, és azért születtek a földre, mert ők így abszolút kiteljesednek az anyaságban, és nekik ez jó, és rengeteg-rengeteg mindent köszönhetünk nekik is, meg a családjuk is köszönhet nekik, és vannak olyanok, mint én is, akiknek ez kevésbé hozza meg a teljességérzést, és amikor én erről gondolkodok, akkor mindig az jut eszembe, és az a végső érvem, hogy én, tehát ahogy mi viselkedünk, a gyerekek abból így non-direkt módon is tanulnak. És hogy én nagyon szeretném, hogy a kisfiam ezt is tanulja meg, hogy szabad álmodni, a céljainkért tenni, és kipróbálni magunkat. Nekem mindig az lebeg a szemem előtt, hogy nem baj, hogyha nem jön össze egy vállalkozás beindítása, egy projekt, egy célt nem úgy sikerül megvalósítani, de hogy én elmondhassam, hogy én megpróbáltam. Ilyen-olyan fórumokon én nem tudom, rugalmas voltam, utána jártam, marketingeltem, stb. És nem baj, ha nem megy, de hogy megpróbáltam. Ezzel így közvetetten is ugye közvetítjük, hogy magabiztosnak kell lenni, hogy válasszunk olyan szakmát, ami hozzánk minél közelebb van, hogy érj hibázni az egyensúly beállítása során, ugye, hogy a család, munka, magánélet, ezt hogy állítjuk be, nem kell ennek egyből mennie.
Mindig ilyen tudatos vagy? Vagy ez egy belső munka eredménye?
Hát azért, az jellemző a személyiségemre, hogy én ilyen nagyon célirányosan haladok, ami nem mindig jó, persze. Hát ezért járok én is szupervízióba, ugye?
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a pszichológus is kére segítséget, mert hogy arra utaltál, hogy végig gondolod, hogy te a szakmádból hogyan tudsz saját magadon segíteni, de nyilván van egy pont, amikor már kell a külső rálátás.
Abszolút. Járok szupervízióba, ahol nyilván a szakmai kérdéseket, elakadásokat is megbeszéljük, hogyha én azt látom, hogy valakivel nem tudom, hogy hogyan tovább, de hogy azt is, hogyha én saját magamban azt látom, hogy valami nem oké, valahogy túl sok vagyok, túl kevés vagyok, nem vagyok komfortosan a bőrömben, és ezt én nagyon fontosnak tartom, mert szóval pszichológusként így mindig adunk azért magunkból egy kicsit. Ugye, ahogy mondtam is, hogy az emberek beszélnek nekünk, nagyon sok mindent elmondanak magukról, nyilván valamennyit mi is visszacsöpögtetünk, hogy tudják, mondjuk rólam tudják, hogy hogy élek, hogy van gyerekem, hogy milyen végzettségeim vannak.
Ez a bizalomépítés része, hogy megnyíljon a páciens?
Igen, ezt a bemutatkozásnál is én el szoktam mondani. A másik meg, hogy nyilván azért pont most néztem, hogy van olyan, akivel már így 2 éve együtt dolgozok, és nyilván nem jár hozzám hetente, hanem most már ez egy lazább kapcsolat, de úgy óhatatlan, hogy 2 év után rólam kiderülnek információk. De ugye ebben azért kell tartani egy határt, és nem azért vagyok ott, hogy én neki panaszkodjak. Viszont ezt így visszatölteni, én meg azt gondolom, hogy nem mindig elég csak a családi baráti kör, hanem szükség van arra, hogy valahol én is úgy igazán elengedhessem magam, és úgy igazán elmondhassam, mert hogy ő kibírja. A pszichológusom ezért van, hogy ő kibírja azt, hogy én ott most úgy tényleg nagyon azt mondom, hogy én most így fogalmam nincs, mit csináljak.
Szakmai
hogy én most
tanácsot is szoktál kérni, mert nyilván a magánélet kapcsán is fordulhat egy pszichológus is szupervízióra egy másik pszichológushoz, és a szakmai tanács miatt is akár egy elakadás vagy egy nehezebb eset
abszolút,
kapcsán.
Abszolút. Én nagyon-nagyon hálás is vagyok a szupervizoromnak, hogy ő egy több éves tapasztalattal rendelkezik, mint én. Nagyon-nagyon felkészült, és nagyon nyitott, és nagyon laza, tehát hogy nagyon sok mindenbe egymásra tudunk hangolódni, és igen, nagyon fontos, hogy a klasszik képzéseken kívül, amikor az ember elmegy konferenciára, elmegy egy módszertant megtanulni, akkor azon kívül ezekre a hirtelen jövő kérdésekre is kapjunk választ, hogy úristen, akkor jött hozzám a kliens, figyelj, fogalmam nincs, mit kezdjek a kérdésével, és akkor ő segít ebben. A saját elakadásaimmal, mondjuk én, meg nyilván azért kell dolgozni, hogy nehogy véletlen én átnyomjam azt a kliensre, hogy nem tudom, ha nekem bajom van a bolti eladókkal, akkor én ne nyomjam át, hogy neki is baja kell, hogy legyen a bolti eladókkal. Tehát, hogy a saját szorongásaim, félelmeim, bizonytalanságaim, azok az enyémek, és ezt én tudjam differenciálni.
Azon gondolkodtam, hogy sokan mehetnek úgy pszichológus, hogy hamis önképpel, vagy hamis valóságképpel rendelkeznek, és kérdés, hogy ezt a pszichológus észreveszi-e, vagy elfogadja egy valóságnak, egy igazságnak azt, amit a páciensétől hall. Most mondhatjuk azt, hogy neked van 15 éves nyomozói tapasztalatod, hát ha jobban belelátsz ezekbe a helyzetekbe, és nyilván erre ezt tanítják nektek, gondolom, hogy ebbe bele kell valahogy látni pszichológusként is. Hogyan lehet eligazodni?
Én azt gondolom, ez a hamis én kép, hogy sokszor inkább rosszul mérik fel magukat az emberek, tehát olyan értelemben, hogy
vagy akár helyzetértékelés, bocsánat.
Az önbizalom és az önértékelésük az nagyon nincs helyén. Nyilván elsősorban ezek az emberek jönnek el pszichológushoz, akik bizonytalanok saját magukban, nem látják az erősségeiket. Ez talán egy ilyen kis társadalmi hatás is, hogy mi magyarok azért nem arra vagyunk húzalozva, hogy milyen jók vagyunk valamiben, nem erre kapunk visszacsatolást, és ezt nyilván pontszolgathatjuk, hogy a szülőknek sem tanítják meg, hogy hogy adjanak jól megerősítést a gyereknek, és mondjuk az iskola rendszerünk se olyan, ami az erősségeket emeli ki. Szóval nagyon sokszor én azt gondolom, hogy inkább így jönnek, hogy nem látják az erősségeiket. Hogy a helyzetre mennyire vakok, hát nyilván. Ugye kívülről ezt mindig könnyebb látni. És akkor ilyenkor nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a terápiában nem a hibást keressük, nem azért ülnek ott, hogy akkor én elmondjam, hogy hát igen, ezt így nagyon rosszul csinálta, és ez a magam miatt csúszott el, nem tudom, mondjuk a házasságuk, hanem hogy ő neki valóban oké, van ott valami, amit nem jól csinál, de hogy ez ott miért van beragadva, hogy ő miért nem tud változtatni a kommunikációján, vagy ha változtatott rajta, akkor hogy nem reagálta ezt le a másik, mert ugye egy rendszerbe belenyúlni úgy tudok, hogy én magam elkezdek változni, és aztán majd meglátjuk, hogy a körülöttem lévők ezt hogyan reagálják tovább. Szóval, hogy erre persze, tehát nagyon sokszor vannak ilyen aha élmények, hogy igen, úristen, ő nem is gondolt arra, hogyha azt ő másképp fogalmazza meg, hogyha akkor ő nem vonul be a szobájába némán duzzogva, hanem kimondja a saját érzéseit, hogy ezt így lehet. Vagy hogy nagyon sokszor látom azt, hogy a negatív érzéseket egyszerűen így tagadják. nem lehetek dühös, nem lehetek szomorú, nem érezhetek szégyent, mert hogy csak a jó érzések léteznek. És akkor, amikor elmondom, hogy de lehet haragudni, nyilván megvannak ennek a maga szabályai, hogy fejezzük ki, és akkor nagy tágra nyílt szemekkel, hogy de tényleg lehet. És ezek nagyon elemi kérdésekben is megjelennek, tényleg akár egy párbeszédben, vagy egy munkahelyi önérvényesítésben, hogy tényleg mondhat nemet a főnöknek a feladatra. Hát miért nem mondhatna? És akkor nyilván megbeszéljük, hogy ezt hogy csinálja, és hogy milyen alternatívái vannak. Szóval hogy inkább ezt mondom, hogy így vakok, hogy valaki egy, ha erre gondolta, hogy valaki egy elképesztően nagy egóval érkezik, hozzám nem nagyon sétálnak be ilyenek. Manapság divata a narcisztikus személyiségzavarról, meg a narcisztikus ilyen eltolódottságról beszélni, mivel ők nagyon jól vannak magukkal, ezért viszonylag kevésszer érkeznek meg terápiába. Én inkább a negatív, tehát hogy én nem vagyok értékes, én nem vagyok jó, én vagyok a hibás mindenért, bennem van elrontva valami, inkább ezzel érkeznek meg hozzám.
A vállalkozás építésről nem beszéltünk. Ugye a biztosat a bizonytalanért egy állandó állást adtál fel, és elindultál, és azt mondtad, hogy akkor építek egy praxist, építek egy vállalkozást. Ez könnyen ment, vagy bíztál az első pillanatból, hogy ez működni fog, vagy azért voltak bizonytalanságok, olyan pillanatok, amikor azt érezted, hogy hát nem biztos, hogy ez olyan egyszerű út.
Az elején nagyon, nagyon biztos voltam, és nagyon ment is. Az egyik biztonságérzetemet az adta, hogy én még így a gyes óvóvédő burka alatt próbálhattam ki ezt az egészet, és akkor úgy voltam vele, hogy oké, elindulok ezen az úton, és aztán, ha nem megy, akkor vissza a rendőrséghez. És aztán akkor kezdett kibontakozni a COVID, és amennyire ez kártékony volt más vállalkozásokra, meg más szakmákra, a pszichológiának, nekem ez a tapasztalatom akkora lendületet adott.
Egyrészt tudtatok online is dolgozni, másrészt rengeteg szorongás és félelem volt az emberekben.
Igen, tehát, hogy ha már szóba hoztad az online-t, én azt gondolom, hogy nagyon sokan, én is úgy voltam, hogy hát online én soha, biztos, hogy nem. De hogy szükség törvényt bont, és be kellett látni, hogy ez működik, és igény van rá. Amit azért is nagyon fontosnak tartok, mert az egy dolog, hogy Budapesten mennyi lehetőség van, hogy itt mindenre is van szakember. De azért az ország, nem tudom, keleti-nyugati, akármelyik csücskében nem ilyen egyértelmű, hogy igen, ott van egy speciális tudású szakember, akivel lehet kapcsolódni. Vagy nem tudták a munkájuk miatt, vagy a kisgyerek miatt megoldani, hogy ők igen, ők autózzanak, megutazzanak. Úgyhogy ez erre is nagyon jó, és azt gondolom, hogy ez benne is marad most már így a pszichológusi munkában, hogy online dolgozunk. A másik, hogy a COVID valahogy így legalizálta, és destigmatizálta, tehát hogy elvette ezt a szégyen teljes érzését, hogy úristen, én pszichológushoz járok. Nyilván össze volt zárva mindenki mindenkivel, úgyhogy csodálatosan a felszínre jöttek ugye a mindenféle párkapcsolati problémák, a kommunikációs
dolgok.
Így van, nem volt hova elmenni, ugye mindenki otthon dolgozott, sok probléma fakadt abból is, hogy sokaknak okozott ez egy létbizonytalanságot, és nagyon helyesen akkor eljöttek pszichológushoz, hogy akkor ők hogy tudják most így ezt az én erőt előbányázni. És akkor így nagyon klasszul beindult a praxis, úgyhogy olyan nagyon, hogy én 2 hónap alatt itt teljesen tele lett a naptáram, és hogyha én 0-24-be, 7/7-be dolgoztam volna, az is kevés lett volna.
Miközben ugye ott volt a kisfiat, tehát ezt nem engedted meg magadnak.
Nyilván ebben nagyon tudatosnak kell lenni, hogy egy határt szabjunk annak, mert ráadásul ugye, aki emberekkel dolgozik, ilyen mélységekben, azért így fogy az erő. Vissza kell tölteni, ugye, ahogy mondtam is, hogy én nem viszem haza a munkát, tehát engem nem nyomaszt otthon, hogy a kliensemnek milyen problémája volt. Ehhez jó volt, ugye a rendőrségen eltöltött 15 év, hogy ezt én így pifíj lezárom magamba. De hogy ezért ott kell lenni figyelni, és aki este 7-re jön, őre ugyanúgy kell figyelnem, mint aki reggel 9-kor érkezik meg hozzám konzultációra, és ugyanolyan felkészültnek kell lenni, és érzelmileg ugyanúgy stabilnak. És nyilván ezért is kell nagyon egy határ ebben, hogy mennyit dolgozunk.
És mivel tudsz töltődni?
Hát én szeretek egyedül lenni. Ebből van kevés, ugye? Egyébként meg sportolok, tehát nekem ez egy ilyen a fizikai aktivitás, nyilván az egész napos ülés miatt is, meg azért is, mert valahogy ez nekem gyerekkorom óta végigkíséri az életemet a sport ilyen-olyan formában, én a jogától a futáson át az aerobikig én mindenre nyitott vagyok, és mikor, melyik élethelyzetben mihez van leginkább kedvem. Itt is nagyon szeretek egyébként így szakmai közösségekhez csatlakozni, tehát hál' Istennek ugye, hogy megint a COVID-ot hozzam, hogy amennyire az ott letiltotta a képzéseket, meg a konferenciákat, ezek így megint elérhetővé váltak, és ezek mindig nagyon jók is.
Tehát, hogy szakmailag is, így emberileg van. Is, sport által is töltődni abszolút. Tudsz ott a család, gondolom.
Igen, igen, igen. Szerencsére egy szüleimmel van egy testvérem is egyébként, és náluk is most bővült a család, tehát, hogy nagyon sok pozitív dolog történik így az életemben, és visszatérve így a karrierépítésre, hogy amennyire feltöltődött a praxis, akkor én úgy is gondoltam, hogy akkor ezt én bővítem, és akkor, hogy tehát, hogy egy rendelőt nyitok, és dolgoznak most már nálam más pszichológusok is, de akkor megszűnt a COVID, és az emberek utazhattak, elmentek nyaralni, vissza tudtak menni a munkahelyükre, újra tudtak dolgozni, és gyakorlatilag tavasszal döntöttem úgy, hogy akkor bővítem a praxist, és akkor ezzel a lendülettel ugye ukrán válság, tehát hogy más dolgok foglalkoztatták már az embereket, és ehhez jön egy gazdasági válság is, és igen, most van a mélypont, ugye, hogy oké, akkor van-e az embereknek arra pénze, hogy ma egy Magyarországon luxusnak számító szolgáltatást meg tudnak, meg akarnak-e fizetni. Igény lenne rá, én azt látom.
Tehát a problémák száma nem csökkent.
Így van, az létezik, és nagyon
csak a prioritás.
Tudatosak, csak hogy hát nyilván ismerjük a helyzetet, hogy amikor nem tudja az ember, hogy az az X összegű pénz, az mire lesz elég a heti, havi bevásárlásnál, akkor háttérbe fogja szorítani a saját lelki egészségét sajnálatos módon, vagy nem. Nyilván megpróbálnak podcastekből, meg ilyen önsegítő könyvekből tájékozódni. Ezek egy darabig el is viszik az ember, tehát ezeknek a létjogosultságát nyilván nem vitatjuk el, csak az egyéni problémákra nem adnak megoldást.
Sokféle témát említettél, és többször felmerült, hogy szexuálpszichológus is vagy, és erről még nem beszéltünk. Ez mennyire fontos számodra ez a terület, vagy miért ezt a területet választottad? Mert itt vannak azok a tabuk, amik miatt egyrészt szerintem kevesen jutnak el szakemberhez, és nem is feltétlenül tudják, hogy ezt a problémát meg lehet oldani.
Hát azért választottam ezt, mert a munkapszichológiát tényleg egy kicsit ilyen távolinak éreztem az emberektől, ilyen szervezetfejlesztés meg társai témában, és hát a szexuálpszichológia az aztán emberközeli. Tehát, hogy azt nem tudjuk nem emberekre vonatkoztatni, és rettenetesen izgalmasnak találtam ezt a témát. Amikor elkezdtem az ELTE-n ezt a képzést, akkor nagyon sok mindenre úgy rácsodálkoztam, hogy hogy az embereknek így ezt is el kéne mondani, meg azt is el kéne mondani, és ki gondolta volna, ugye ez is egy ilyen tévhit hiedelem az emberek fejében, hogy amit mindenki természetesnek vesz, meg hogy ezt úgy mindenki tudja csinálni, hogy ezt nem tudja mindenki csinálni, és nem ennyire egyértelmű. És nagyon sokan jönnek ezzel a tévhittel a rendelőbe egyébként, hogy de hát, hogy ő már 10 éves kora óta, és akkor neki mégsem megy, és mindenféle szexuális diszfunkciója van, és akkor nagyon sokszor egy ilyen edukatív, felvilágosító, ismeretátadó témája lesz az ülésnek, ami megnyugtatja az embereket, hogy létező problémák, tehát egy erekciós zavar, vagy egy fájdalmas behatolás, az nem ördögtől való, és hogyha ezek nem léteznének, és az emberiség nagy részét ne sújtaná esetleg ez a probléma, akkor nekünk szexuálpszichológusoknak nem lenne munkánk. Szóval, hogy ezt nagyon emberközelinek gondoltam, nagyon azt láttam, hogy rengeteg tévhit, hiedelem ott van az emberekben, és a másik, hogy egyszerűen valahogy erre senki nem készít fel minket, senki nem ad át hiteles anyagokat, úgyhogy az én egyik ilyen szívem csücske területe az a szexuális edukáció, hogy nagyon szeretném, hogyha ez majd egyszer egy ilyen szebb ívet kaphatna, és jobban beépülne, akár magánúton, akár egy ilyen állami dologban, vagy egy tanterveknek jobban a része lehetne ez. Mert ugye a szexuális nevelés az nem 12 meg 15 éves korban kezdődik, hanem ezt effektív ugye születéstől kellene beleépítenünk a gyerekeink életében, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez egy tabumentes téma legyen, hogy a gyerek merjen kérdezni, és hogy mi tudjunk jól válaszolni a kérdésére. Nyilván nagyon sokszor akad el azért a gépezet, mert nekünk felnőtteknek vannak tisztázatlan területeink ebben a témában. Szóval jó dolog az is, hogyha valaki a saját egyéni felnőtt problémáival fordul, akár szexuálpszichológushoz is, és hogyha ezekre választ kap, és oldódnak a szorongásai, akkor már jobban fog tudni a gyerekéhez is kapcsolódni egy ilyen témában.
Egy utolsó kérdésre maradt időnk. Mennyire vállalhatjuk fel a gyengeségeinket, mutathatjuk meg az erősségeinket, és mindezt hogyan értékeli akkor a környezetünk? Tehát te mit tanácsolsz? Hogyan éljünk?
A gyengességek felvállalása, nyilván ehhez szükség van egy biztonságos környezetre. Belátni azt, hogy valami nekünk annyira nem megy, valamiben kevésbé vagyunk jók. Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes elismerni. Azért is, mert egy csomó csalódástól, szégyenélménytől megóvhatjuk magunkat, de ehhez kell egy olyan közeg, ami minket ebben támogat. Nyilván ez nem azt jelenti, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egyben egy feladatot is generál, hogy jó, akkor a gyengességeimmel én mit tudok kezdeni. Érdemes erre időt, energiát fordítani, hogy mondjuk az a nem tudom, az a munkahelyi kihívás, az jobban menjen, hogy merjek megszólalni közönség előtt, hogy a gyerekemmel ne legyen probléma mondjuk a szexualitásról beszélni. Tehát, hogy nem baj, hogy léteznek gyengeségek, csak hogy ezeken kezdjünk el dolgozni. És emellé persze azt is nézzük meg, hogy mik az erősségeink, mert mindenkinek vannak, és ezeket érdemes akkor ezekbe a helyzetbe mondjuk így beforgatni. Tehát ha nekem nem az erősségem, hogy én nagy közönség előtt beszéljek mondjuk a munkahelyemen, de kiválóan rakok össze prezentációkat, akkor legyek ezzel is elégedett, és legyek erre is büszke, hogy nekem ez megy. És azt magamban nyugtázhatom, hogy nekem nem kell mindenben a legjobbnak lenni, nekem nem kell mindenhez tudnom hozzátenni dolgokat. A szorongásokkal, saját félelmekkel pedig ezért érdemes kezdeni valamit, mert ugyan, ahogy mondtam is, hogy mi mindig adunk egy mintát a körülöttünk élőknek, meg a gyerekeinknek is, és ezeket a szorongásokat is átadjuk. És hogyha én félek a saját személyiségemtől, félek attól, hogy én ezt hogyan jelenítem meg, elég vagyok-e, akkor ebből is lesz egy minta a gyerekeinknek mondjuk, hogy ez az önbizalom hiány, az önértékelési problémák, tehát hogy ezek léteznek, nincs olyan ember, aki teljesen magabiztos és rendben van saját magával, mindenkinek vannak erősebb és gyengébb területei, úgyhogy tegyük át a fókuszt az erősségeinkre.
Köszönöm, hogy mindezt elmondtál, és itt voltál a mai napon.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Katona Katalin pszichológus, munka- és szervezetpszichológus, szexuálpszichológus és volt rendőrnyomozó volt a vendégem. És persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.